Üdvözlök mindenkit! Remélhetőleg a prezentációm is nem sokára meg lesz. Addig egy kis bevezetőt tartanék hozzá. Én kilépnék a hagyományos szuperszámítástechnika köreiből, és egy általános adatcentrumi környezet bemutatását tartanám meg. Ez nem arról szól, hogy milyen szerverek vannak, nem tudom én, két processzoros, négy processzoros, fél processzoros, hanem inkább arról szól, hogy hogyan lehet egy adatcentrumot, vagy kettőt inkább, vagy még többet úgy tervezni, hogy ott költséghatékonyan, vagy jól üzemeltethetően működhessenek a szolgáltatások. Tehát ez nem kifejezetten HPC, hanem inkább egy ilyen általános célú történet. Mindenhol ki fogom emelni azt, hogy az adott környezet az éppen mire vonatkozik, tehát adatbázis szerverek inkább, vagy analitika inkább, vagy egy mondjuk tényleg szuperszámítógépes környezetben is alkalmazható megoldás. Köszönöm. Jó. Azt gondoljuk úgy általában, hogy a legnagyobb problémák azok, hogy amik ide is fel vannak írva, nem olvastam fel az összeset, hogy egy nagyon hatékony helykihasználást, nagyon hatékony energiasűrűséget vagy teljesítménysűrűséget szeretnénk elérni, és ebben a környezetben viszonylag változó dolgok az, hogy milyen adatbázist alkalmazunk most és 3 év múlva, aktív-aktív vagy aktív DR felépítést szeretnénk. Ugye mindenféle szabályozás lép életbe, hogy most kell egy standby site-nak lennie, és kell egy harmadik site-nak lennie, de közben bemigrálunk egy negyedik, ötödik adatcentrumot, amit jó lenne szintén ebben az egész történetben valahogy elhelyezni, tehát hogy a szolgáltatások viszonylag dinamikusan tudjanak ide-oda vándorolni, és erre megfelelő eszközkészlettel kell rendelkeznünk, ami ezt megcsinálja. Ugye adatbázisok licenszelésénél találkozhattunk gyakran azzal, hogy van egy aktív állapot, vagy egy aktív node, utána, hogyha egy shared storage környezetben szeretnénk egy másik adatbázist futtatni, vagy egy másik vason is ugyanazt az adatbázist futtatni, abban az esetben, hogy az elsődleges hardverem ugye meghal, akkor azt meg lehet tenni, ameddig share storage környezetről beszélünk, utána ennek a failovernek a DR metódusát ugyancsak meg kell tervezni. Tehát ki kell találnunk a szolgáltatásról szolgáltatásra, hogy aktív-aktív-aktív standby vagy aktív DR környezetről beszélünk. Ezzel párhuzamosan az igények változnak. Most nem szeretnénk nagyon ilyen felhőkbe röpíteni nagy lózungokat, de azt mindenki el tudja képzelni, hogy amikor van egy számítási kapacitás igényem egy hétig, akkor az lehetséges, hogy az átlagnak a kétszerese, háromszorosa, tízszerese lesz, csak azért, mert mondjuk van akár egy havizárásom, akár egy bérszámfejtésem, akármi más. Tehát szeretném az erőforrásaimat valahogyan tologatni, és szeretném az infrastruktúrámat arra felkészíteni, hogy ez megoldható legyen. Másik ilyen probléma az, hogy nem minden virtualizált. Valamiért nem virtualizálunk be mindent, vagy azért, mert a projektbüdzsé az azt mondja ki, hogy ez a vas, vagy ez a szerver környezet, ez erre van allokálva, ezt nem virtualizálhatom be, vagy egy hardware kulcs miatt, vagy akár régebben mondjuk egy CD image-et nem tudtam felilleszteni egy virtuális környezetbe, és emiatt nem virtualizálhatok. Tehát egy csomó minden olyan probléma van, amit meg kell oldanunk. És még egy ilyen dolog az, hogy itt most csak nagyon gyorsan ezt a második pontot kiemelném, hogy van pár olyan alkalmazásom, amit szeretnék gyorsítani. Nem szeretném az összes alkalmazásomat felgyorsítani, teszem azt az összes bérszámfejtő programot nem akarom felgyorsítani, én csak egy Oracle adatbázist akarok felgyorsítani, vagy csak egy FileShare-t akarok felgyorsítani. Tehát szeretnék egy sebészi pontossággal oda menni, és azt mondani, hogy kedves barátaim, az az alkalmazás most 10-szer működjön gyorsabban, de nem akarok 10-szer akkora pénzt az infrastruktúrára költeni, meg kell valahogy oldani. Annak érdekében, hogy egy kicsit jobban megértsük azt, hogy a HP, illetve a világ merre megy, javaslom azt, hogy nézzük meg azt, hogy mit várunk 2016-ra. Bal oldalon látható az, hogy jelenleg egy általános célú környezetben mivel találkozunk? Általában azt mondják, hogy 6-8 számítógép felett egy adott környezetben érdemes blade-et alkalmazni, mert az már tartalmaz minden olyan infrastruktúra elemet, amire szükségünk van. egy darab bléden általában 20-50 virtuális gép elfutkorászik, és ugye most a 8 és 16 gigabites Fibre Channel határához érve már viszonylag nagy sávszélességünk áll rendelkezésre a storage irányában. És ugye ez nagyon fontos, nem virtualizálható alkalmazásoknak egy szervert kell valahogy allokálnunk. Azt gondoljuk, hogy 2016-ra ez odáig fog elmenni, hogy 300-800 virtuális gép fog elmenni egy darab hoston. Tehát itt már nem az lesz a lényeg, hogy most mekkora szervertermet fogok én annak a borzalmasan nagy infrastruktúrának allokálni, hanem hogy azt a nagyjából 500 darab virtuális gépet, ami egy hoston van, hogyan menedzselem, hogyan választom el egymástól, hogyan monitorozom, a forgalmaikat hogyan engedem át, hogy alakítom ki a security zónákat. Ezek nagyon nagy kérdések lesznek, mert annyira megnő majd robbanásszerűen ez a számítási kapacitás. És még mindig itt van az alján az, hogy a nem virtualizálható alkalmazásoknak nagy teljesítmény sűrűségű megoldást kell biztosítani. Amit jelenleg látunk a 2016-ig, az nagyjából az lesz, hogy ugye a memória moduloknak a mérete az jelentősen meg fog nőni, mondjuk 8-szorosára nő. Ezzel párhuzamosan ugye a csatornák száma is nőni fog, ugye azt tudjuk, hogy a memória populálás az akkor a leghatékonyabb, akkor tudjuk a legnagyobb sávszélességet kihozni a rendszerbe, hogyha minden csatornát betöltünk. Tehát itt majd egy folyamatos memória cserére kell azért gondolni, és ugye most a 32 gigabájtos modult, hogyha tekintjük, ennek aránytalanul nagy az ára. Nem érdemes használni, érdemesebb más memória modulokat használni, de ezen az időtávon azért érdemes elgondolkodni azon, hogyha jelenleg mondjuk félig, negyedig töltjük azt a szervert, akkor ugyanolyan memória modulokkal fogjuk majd valószínűleg upgrade-elni. Storage tekintetében látszik, hogy nem túlságosan nagy a növekedés. Lehet, hogy százalékosan nagyon sok ez a négyszeres növekedés, hogy 6 gigásról 24 gigásra növekszik a sávszélességünk, de volumenében ez majdhogy nem semmi. Itt azt gondoljuk, hogy itt a hálózat környékén és az alternatív tároló megoldásokkal fog ez majd jobban előtérbe kerülni, mint a storage. És akkor itt van egy látszólag teljesen ide nem illő téma, ez a strukturálatlan adat. Mi a probléma a strukturálatlan adattal? Az, hogy strukturálatlan, ugye? Tehát ez az alapvető gondunk. Nem tudunk egy olyan normálisan működő, hagyományos adatbáziskezelőt, hagyományosan skálázható IT-t oda tenni, ami a strukturált adatokat normálisan értelmezi. Strukturálatlan adatokat normálisan értelmezi. Mi a baj a strukturálatlan adatokkal? Még környezetfüggőek. Tehát, hogyha nincs odaírva az, hogy most én keresek rá arra, hogy alma, akkor felhozza mondjuk az összes iPhone és mindenféle dolgot, annak ellenére, hogy én szeretném megtudni azt, hogy nyáron a pálinka főzéshez 300 kg almát szeretnék szabolcsi almából venni, mennyibe fog az nekem kerülni. Tehát nem érdekelnek a tabletek, tényleg nem érdekelnek, engem a szabolcsi alma érdekel. És ebben a strukturálatlan adatok alkalmazásában nagyon nagy jövő van, nem csak azért, mert nincs rá jelenleg kifejlett infrastruktúra, hanem azért is, mert egyre nagyobb az igény. Nézzük meg azt, hogy milyen olyan infrastruktúra komponensek vannak, amelyek segíthetnek nektek abban, hogy egy jól működő és mondjuk azt, hogy rugalmas, legalábbis mi azt gondoljuk, hogy rugalmas IT-t felépítsetek. Először is három projektet kell megmutatnom. Az egyik a Moonshot, aminek már vannak eredményei. Ez gyakorlatilag alacsony fogyasztású, nagy korszámú számítógépes, mondjuk azt, hogy nódok. Az Odyssey az az üzleti kritikus alkalmazásokra szánt x86-os megoldások köre. Ugye eddig mondjuk egy Unix-os alapú üzleti kritikus rendszerről beszéltünk, most egyre jobban migrálódunk az X86-os irányba, és a Voyager, ez egy kicsit távlatibb cél, annak érdekében, hogy egy adatcentrumnak a működését egy ilyen 3-5 éves távon újra definiáljuk. Legkönnyebb téma az a hely és az energiagazdálkodás kérdése. Annak érdekében, hogy az adatcentrumunkban a hűtés optimális legyen, ugye érdemes minden egyes komponenst a megfelelő mértékben lehűteni csak. Tehát például, hogyha az adott gyártó kütyüjei 35 fokig teljesen jól működőképesek, akkor teljesen felesleges 19 fokot tartani a szerverteremben, hiszen az az energia felesleges elpörkölését jelenti, mármint ugye negatív módon, tehát túlhűtjük. Érdemes mondjuk egy ilyen 26-28 fokot beállítani. De lehetséges, hogy a gépészetünk régi, és ezért nem tudjuk normálisan a hideg folyosókat, meleg folyosókat kialakítani, de igazából sötétbe tapogatózunk, és nem látjuk, hogy hogy lehetne normálisan ezt az egészet átstruktúrálni. Ekkor jók azok, hogy a szerverekben van nagyon sok szenzor, minden gyártó szerverében nagyon sok szenzor van, fel tudjátok őket használni SNMP-n. Mi egy SIM nevű alkalmazást biztosítunk a nagyjából 3000 szenzorunk mellé szerverenként, és ebből egy termál térképet lehet építeni, amiből látszanak a túlhűtött helyek. A másik ilyen nagyon jó dolog ez a Power Discovery történet, tehát új szerverinstallációkor könnyen megmondja azt, hogy hol rontottam el a kábelezést, és a Location Discovery az pedig abban segít, hogy tényleg az adott szerver cseréljem ki, amikor meghibásodik egy szerver, és véletlenül ne a felette lévőt húzzam ki. Ez ugye a nagy teljesítménysűrűségű történeteknél érdekes. A Power Discovery-nél ez a kis slide csak szeretné érzékeltetni azt, hogy nem csak elmondja az üzemeltetőnek, hanem le is rajzolja az üzemeltetőnek azt, hogy az adott szerver hogy van kábelezve, érdemesen mondjuk redundánsan kábelezni, hogyha már úgyis két táp van benne, és mind a kettő tápot külön fázisra kötni, annak ellenére, hogy valaki erősködött, hogy de tényleg abban a PDU-ban az a fázis van, a másik fázis van, és az UPS-re kötött. Nagyon sok olyan hibát láttunk, hogy elment a betáp, UPS-re át kellett volna váltani, rosszul kábeleztük, tényleg át kellett volna kábelezni, senki nem mutatta meg. Ez a kütyű meg tudja mutatni. Teljesítmény. Teljesítményre szeretnénk optimalizálni néha. Nem mindig van így, néha. Abban az esetben, hogyha hagyományos X86-os kódokat szeretnénk futtatni egy teljesen átlagos környezetbe, vegyünk most egy akár Monte Carlo szimulációt, akár egy, nem tudom én, Hello World kiírását X86-os környezetben, akkor ugye alapvetően Xeon processzorokban gondolkodunk, vagy most már egyre inkább atomokban néha. Abban az esetben, hogyha van olyan alkalmazásom, ami X86 64 bites környezetre lett optimalizálva, és szeretnénk rajta egy kicsit gyorsítani, a Xeon Phi lehet a megoldás. A Xeon Phi az egy olyan koprocesszor, ugye régen is voltak koprocesszorok, ez olyan koprocesszor, ami GPU-ként viselkedik egyik oldalról, tehát egy ilyen SL típusú szerverbe be lehet belőle tenni többet, tehát egy ilyen 3-at vagy akár 8-at is. A főprocesszor mellett működik, azonban mivel lightweight core-jai vannak, ezért X86-os kódot lehet rajta futtatni, és ad abszurdum, anélkül, hogy újrafordítanám a kódomat, a Xeon Phi processzoromon fog futni. Mit is tud ez a Xeon Phi? Ugye bal oldalon látszik, GPU-k mit tudnak, speciális kódot kell írni. Ugye ez nem mindig probléma, mert már webszerverek is futnak GPU-n, 2000-4000 CUDA core is elképzelhető, hogy van egy GPU-ban, tehát ez nem nagy történet. Igazából ott van jelentősége, amit nem tudok GPU-ra optimalizálni, és szeretném egy runtime környezettel csak körülvenni, egy wrapperrel, és azt mondani neki, hogy barátom, fuss a Phi processzorban. Ebben az esetben jön az, hogy ez egy offload engine-ként működik gyakorlatilag, akár teljes különálló OS-t futtat, akár a főprocesszornak besegít, és így a terhelést leveszi róla. Látszik az, hogy ezeknél a pénzügyi szimulációknál például 10-szeres teljesítmény növekedést ér el egy Xeon processzorhoz képest egy Phi processzor, és ugye említettem azt, hogy az SL270-es szerverekbe, ami itt is van, elhelyezhető 8 darab Phi processzor a két fő processzor mellett, és ez egy, ha jól emlékszem, 4,3 unitos kütyű, és fél széles, tehát be lehet tenni nagyságrendileg 20 darabot egy 42 túl magas szekrényben, nyilván nem 20 darabot, csak 18-at, vagy valami hasonló, 14-et, de azért mégis azért impresszív az, hogy 14x8 darab koprocesszor az ott fog ketyegni, és meggyorsítja a működést. Egy-egy ilyen Phi-ben 50-nél több mag van, lightweight mag van, tehát nem értük el még ezt a 2400-es történetet, mint amit az Nvidia K10, K20 Teslák tudnak tolni, de azért azt gondolom, hogy ez is eléggé impresszív. Még egy ilyen kérdés az, hogy ugye ezt a mondjuk 300-800 darab virtuális gépet hogyan fogom elválasztani egymástól, mindegyiknek hogy adok külön-külön hálózati kártyát hatékonyan, és hogy oldom meg ezeknek a switchelését, rútolását. Az egyik ilyen nagyon jó kezdeményezés, ez az SRIOV, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy a fizikai hálókártyát SRIOV képessé teszem, és egy kernel pass-through-val gyakorlatilag a hypervisor segítségével kiosztom neki az erőforrást. Ugye ez itt egy fizikai NIC. Azt mondjuk, hogy ez egy physical function, és ezt a physical function-t, ezt a kernel driver fogja vezérelni, és ezeken implementálok különböző virtual function-öket, amit ugye a guest operációs rendszernek kiadok. Ebben az esetben a hypervisornak a Virtual Edge Bridging nevezetű funkciója, ez ugye a Sausage, tehát a virtuális switchbe van implementálva, ez fogja switchelni a különböző virtuális funkciók között a forgalmakat, és ő kényszeríthető rá például arra, hogy ne switchelje belül, hanem küldje ki a hálózaton kívülre, illetve egy kis hekkeléssel az is megoldható, ugye hekkelés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a még jelenleg külön futó különböző szabványoknak az összeillesztésével megoldható az, hogy a VEPA segítségével, ami alapvetően itt switchel, egy külső switchen, a VEPA segítségével, valamint a web segítségével, amik gyakorlatilag egymásnak homlok egyenes szabványt jelentenek, egy olyan konzisztens rendszert alakítsunk ki egy külső VEPA képes switch segítségével, ahol a funkciók azok konfigurálhatóak, hogy ezt most szoftverből switchelem, szoftverből rútolom, viszont azok a típusú forgalmak, azok pedig menjenek ki a külső switchre, VEPA-val, és a külső switch végezze el a szűrést, a rútolást, a switchelést, stb. Ugye miért van erre szükség? Azért van rá szükség, mert a hostomnak a CPU erőforrása viszonylag limitált, az SRIOV képesség a hálózati kártyában, bár ez egy céleszköz, de mégiscsak limitált, QoS-ek, ACL-ek, tűzfalszabály, stb. Itt implementálni lehet, hogy szoftveresen könnyebb néhány funkciót, viszont itt sokkal gyorsabb lesz. Tehát ez a két szabvány úgy látjuk még nem ért össze teljesen, de ez az út, ahova tartunk. A Gen 8 szerverek, bocsánat, egy kis reklám, miért jók? Azért például, mert alaplapi hálókártya, az alaplapra integrált hálókártya, az már nem alaplapra integrált, tehát cserélhető, és akár azt is meg lehet oldani, hogy most egy 10 gigás hálózati kártya van alaplapra integrált, viszont lecserélem 40 gigásra majd mondjuk egy év múlva. FlatShun. A FlatShun az azért nagyon jó dolog, mert a FlexFabric nevezetű interconnectünkkel közvetlenül összeköthetőek a storage-ok. Tehát ezzel késleltetést csökkentek, sávszélességet növelek, és SAN switch portot csökkentek párhuzamosan mindezzel. SAN switch port csökkentés az ugye mind beruházási, mind karbantartási költségcsökkentés. Switchek területe, hogyha szeretnék két adatcentrumot, vagy akár 8-at összekötni, ugye amikor különböző adatcentrumokat még pluszba be kell kötnöm, akkor elképzelhető az, hogy szeretném ennek az adatforgalmát egy nagy adatcentrumként értelmezni. Nyilván szeretném a collision domaineket leválasztani, szeretném a failure domaineket szintén leválasztani. Erre kiváló megoldása az EVI és MDC alkalmazásunk, ami 12500-as switchekben alkalmazható. Nagyon jó dolog, ugye említettem azt, hogy a kis teljesítményigényű, de mégis fizikai vasat igénylő megoldásoknak kell valamit biztosítani. Nagyon jó dolog ez a Gemini projekt, amely most fog manifestálódni, most jelentettük be az első ilyen termékeket. Egynódos és négynódos ARM, illetve atomprocesszoros gépek gyakorlatilag. amiből egy ilyen ugyancsak 4 unit magas eszközbe bele lehet tenni borzalmasan sokat, tehát ahogy itt láthatjátok, 45, illetve 180 nódot bele lehet tenni. Ezek nem nagy számítási kapacitást jelentenek, tehát mondjuk egy atomprocesszort képzeljetek el, ez ténylegesen egy atomprocesszor, viszont a szerverekbe szánt atom, és ezekre webszervert tökéletesen fel lehet tenni. Management, mint az egésznek a teteje, ez nagyon fontos eszköz lesz, de mindjárt eljutunk oda is. A StoreFast nevű megoldás az a sebészi kés, hogy így mondjam, adatbázisok terén, ami azt jelenti, hogyha egy meglévő adatbázisnál azt látom, hogy a CPU az lent ketyeg 10-20%-on, de a felhasználók mégse látnak teljesítményt, akkor egy ilyen IO gyorsító kártyákkal megterhelt persistens nódot mögé teszek, és ennek hatására a latency lecsökken, delay lecsökken, és borzalmasan meg tudja emelni az adatbázis teljesítményét. Ezt mértük, ide is van írva, hogy ezzel a starter kittel, ami gyakorlatilag 3 darab persistens nód és 2 darab RAM disk nód, ezzel 1,4 millió IOPS-ot értünk el, és 12 gigabyte per second, úgyhogy ha egy-két nód meghal, attól még nem történik adatvesztés. Tehát ebben már benne van a védelem is, és 20 terrás volt az adatbázis. Mértünk mindenféle átviteli teljesítményt és IO-t blokkmérettől függően. Szerintem ezek a számok nagyon impresszívek, és olyan környezetben, olyan kereskedelmi környezetben is átmentek, ahol ezért fizetnek is ráadásul. IO gyorsítása, javasoljuk az IO accelerátort, hogyha megvan az, hogy például egy TEMDP-t, egy redo logot szeretnénk csak rátenni valami borzalmasan gyors médiumra, akkor az IO gyorsító. Big data, erről nem szeretnék túl sok szót beszélni, Hadoop, ki hallott a Hadoopról, Apache Hadoop, jó? Hadoop optimalizált alkalmazásokra most behoztuk ezt az 1-2, illetve 3 nódos kütyüt. Az 1 nódos kütyübe 60 darab diszket lehet betenni, azt gondolom, hogy ez több, mint elég mindenhova. Olyan alkalmazásokra, ahol például üzleti intelligencia alkalmazásról van szó, javasoljuk ezt a vertikát, ami alapvetően azért jó, mert nem egész sorokat kérdez le, hanem ő oszlopokat tárol, és oszlopoknak az adott sorait fogja lekérdezni, tehát sávszélességet spórol meg, és ezzel CPU életciklust. A nem strukturált adatok kezelésére tér ki ez a slide, ugye amíg régen az volt, hogy van egy Skoda típusú gépjárművem, azt beírtam a gépjármű típusához, illetve a gyártójához, tehát ezt lehetett kezelni, de az olyasmi kommunikációt, hogy sikerült a tegnapi randid, nagyon durva volt, sajnálom, hogy érzed magad? Az egész estét végig nevettük. Tehát amikor teljesen a visszájára fordul a jelentés, ezt nagyon nehéz kezelni, viszont erre a HP-nak az autonómia megoldása nyújt megoldást. Azt gondoljuk, hogy a licensz gazdálkodás és alkalmazás menedzsment kapcsán van egy olyan tehervonatunk, amihez folyamatosan lehet akár a vonat motor részét, akár a kocsikat hozzáilleszteni, és ezzel tovább menni. Egy rövid slide az érdekesség kedvéért, nem szeretném a Microsoft Hyper-V-t senkinél se tolni akarata ellenére, de azt érdemes megnézni, hogy mind a kettő már elegendő tudással rendelkezik egy bizonyos szinthez. Azt gondolom, átugrok néhány slide-ot. Matrix, mint virtualizációs platform, és elmennék ide az utolsó szlájdok egyikéhez, és azt mondanám, vagy elmondanám azt, hogy javasoljuk az adatcentrumok redundáns képítését úgy, hogy ez még költséghatékony is legyen. Először is az intelligens PDU, intelligens rekek segítségével egy alapinfrastruktúrát kell biztosítani, majd érdemes egy olyan virtualizációs réteget, rendszer virtualizációs réteget letenni, amely el fogja rejteni a fizikai vasamat, a KVM-et, a VMware-t, a Hyper-V-t, a Xen-t, tehát azt az összes virtualizációs platformot, amit én használni szeretnék. Miért kell elrejteni? Azért, mert költségszempontból lehet, hogy például egy Xen-t választok, vagy egy KVM-et, viszont tudás szempontból lehet, hogy egy másik projektnél VMware-t választok, és azt a 2-t, vagy 3-at, vagy 4-et viszonylag nehéz lesz úgy menedzselni, hogy az alkalmazás is még életben maradjon. Úgyhogy érdemes ezt megcsinálni. Utána azt gondoljuk, hogy az optimalizálás egy nagyon fontos következő tétel, és ott érdemes például adatbázisokra optimalizált processzort használni, tehát 2643-as általában ezt az E5-ös processzort szoktuk ide használni, illetve ahol lehet a direct attach kábeleket érdemes alkalmazni. És még egy ilyen nagyon jó dolog az optimalizálás történetére, ez a Matrixnak a licensz gazdálkodása, mivel ez akár a VMware SRM-et, akár a nagyobb adatbázis platform gyártóknak a licenszeléseit képes egy kicsit megkeverni és újra gondolni, és ezért, bár ez alapvetően egy felhő megoldás a Matrix, de ebben tudja gyakorlatilag kiélni magát, hogy az Insight Recovery Management segítségével olyan alkalmazás átállásokat biztosít, amit egyébként csak külön kütyükkel lehetne megoldani. És miután ez megvolt, utolsóként javasoljuk, hogy ez a környezet egészként ne csak egy adatcentrumban éljen, hanem ugye a felhasználókhoz is elérjen, és erre egy vékony kliens megoldás lehet alkalmas, de ez azt gondolom, hogy egy kicsit túlnyúlik a jelenlegi lehetőségeinket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én még itt maradok, úgyhogy akinek van kérdése, bátran forduljon hozzám.